Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltóntól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket a 66. Zsoltár első versét énekelve, örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, a 461. dicséretünket énekelve, énekeljük azt végig, mind a 6 versével. A 461. dicséretünk így kezdődik, bár bűn és kín gyötör.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban olvashatjuk azt, a Márk evangélium a 4. fejezetében, a 35. verssel kezdődően a 41. vers végéig a következőképpen. Azután mondta Jézus a tanítványainak még azon a napon, amikor este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot elvitték őt úgy, amint a hajóban volt, és más hajók is voltak velük. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt. Jézus pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt, és akkor fölkeltették őt, és mondták néki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén akkor Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta akkor Jézus a tanítványainak, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És ők megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Isten szent lelke tegye áldotta ez ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy ha nem is pont így, hanem másként fogalmazva, vagy szavakban nem is öntve ugyan, de ott volt a lelkünkben sokszor a kérdés, Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Uram, nem látod, hogy erőnk felett való a teher? Uram, nem látod, hogy végére értem az erőmnek, a lehetőségeimnek? Urunk, bocsásd meg, a sok-sok évi hitbejárás után életünk próbatételei, veszedelmei, fenyegető nyomorúságai között elfogyott a hitünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor nagyobbnak látjuk a veszedelmet, mint téged, a mindenható Istent. Köszönjük, Urunk, hogy ha mindez igaz is volt, vagy éppen most igaz reánk, ugyanakkor az is igaz lehet, amit énekeltünk, hogy tudom, hogy a te irgalmad az enyém. Köszönjük, hogy irgalmas Istenünk is vagy, aki nem azért szembesítesz erőnk végességével és hitünk gyengeségével, hogy elpusztíts, hanem azért, hogy erősebb hitre vezess minket. Köszönjük, Urunk, hogy az is igaz lehet, akármilyen mélységben vagyunk is, amit szintén énekeltünk, hogy bármi ér is, tudom, hogy Atyám szeret nagyon. Minden, ami a mi életünket eléri előtte, elmegy a te atyai szemed előtt, és csak a te jóváhagyásoddal érhet el hozzánk veszedelem, betegség, halál, bánat, fájdalom. Köszönjük, Urunk, hogy minden megpróbáltatásból adhatsz kimenekedést, és vigyázol arra, hogy a tiéd hite, lelke, ereje össze ne roppanjon. Köszönjük, hogy irgalmas atyánk vagy. Köszönjük, hogy most eléd állhattunk, várva tőled szót. Az atyai szót várják a gyermekek, tudva, hogy minden szó mögött bölcsességed és szereteted áll. Kérünk, Urunk, most az itt jelenlévő gyülekezet minden tagjáért. Mindenkinek a szívét hadd érje el a te szavad, és szavaddal együtt az a csodálatos szeretet, amely Krisztusban, ott a Golgota keresztjén nyilvánvalóvá lett. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy legyen az lelkünk javára, családjaink, gyülekezetünk javára, és legfőképpen a Te nagy neved dicsőségére, a Krisztus érdeméért. Amen. A 171. dicséretet énekelve készüljünk az igehirdetésre, megáll az Istennek igéje. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott igeszakaszban, a Márk evangélium a 4. fejezetének 41. versében. És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kicsoda hát ez? Kérdezték egymástól Jézus tanítványai, részben még mindig az események hatása alatt, hiszen életveszedelemből szabadultak, és egy olyan csodának voltak a részesei, amit azelőtt és azóta se látott ember, hogy valakinek a szavára a tomboló természet egy pillanat alatt megcsöndesedik. Nem akármilyen élményen mentek át a tanítványok. Ámulattal, félelemmel, az események hatása alatt a szívükben kérdezik Jézusra vonatkozóan egymástól, kicsoda ez? A tanítványok akkori kérdése ma nekünk is kérdés, hogy aztán erre a kérdésre a mai ige alapján 4 feleletet is találjunk. A kérdésfeltevésnek és a feleleteknek az a célja, hogy a mi csodálatos Urunkat, Jézust mélyebben, jobban megismerjük, és ezáltal a hitünk tisztuljon, erősödjön, kipróbáltabb, mélyebb legyen. Kicsoda hát ez a Jézus, akinek szavára a szél és a tenger is engedelmeskedik. Kicsoda ez a Jézus? Az első válasz erre a kérdésre talán a történet fényében különösnek tűnhet. Azt mondom, kicsoda ez a Jézus? Valóságos ember. Annyira valóságos ember, hogy egy fárasztó, kimerítő nap végén annyira elfogy a testi ereje, hogy egy nagyobbacska halászbárka végébe meghúzódva olyan mély álomba merül, hogy azt sem ébreszti föl, azt sem tudja fölébreszteni, hogy a hatalmas hullámok dobálják ide-oda a hajót, hogy a hullámok átcsapnak felette, hogy ordít a szél, tombol a tenger, és Jézus alszik. Mert annyira valóságos ember a názáreti Jézus, hogy egy kimerítő nap végére úgy ér, ahogy te is szoktál. Erőd elfogy. Biztos te is vagy úgy egy nap végén, hogy alig várod, hogy hazaérj végre. erőt, kedvet sincs semmihez, csak bezuhanni az ágyba, pihenni. Kicsoda ez a különös Jézus, az első válasz, valóságos ember. Aki annyira valóságos emberré lett, hogy elfáradt egy nap végére épp úgy, mint te, vagy én. Aki annyira valóságos ember, hogy ismerte a szenvedést, a fájdalmat, aki kínok között jött a világra épp úgy, mint te vagy én, aki ismerte, hogy milyen iszonyatos dolog elveszíteni valakit, és amikor megáll a barátja Lázár sírja előtt, akkor könnyekre fakad. Kicsoda ez a különös Jézus, valóságos ember, pont olyan, mint te vagy én. Aki annyira valóságos ember lett, hogy az emberlét minden esendőségét, nyomorúságát, törékenységét vállalta, jöhetett volna úgy erre a világra Jézus, hogy mindezek fölött marad, hogy őt ne érhesse el a fájdalom, a szenvedés, a fáradtság, a kín. Tudott volna úgy is segíteni ezen a világon, hogy a világ és az emberlét nyomorúságai fölött maradt volna. De ő ezt nem akarta. Ő benne élt az ember létbe, pont úgy, mint te meg én. Volt fáradt, volt éhes, volt elcsigázott, volt szomorú. Egyszer átélte azt, ami talán az egyik legnagyobb kín egy ember számára, a meg nem értettség. Akkor már hosszú idő együtt van a tanítványaival, már joggal elvárhatta volna tőlük, hogy értsék őt. Hogy próbáljanak ráhangolódni az ő gondolatmenetére, hogy megértsék, hogy mit miért tesz. És azzal kell szembesülni Jézusnak, hogy nem értenek, akik hozzám legközelebb vannak, akik egyébként tudom, hogy szeretnek, azok se értenek meg. És följajdul a lelk, és azt mondja, meddig kell még elszenvednem titeket? Nagyon valóságos ember létet vállalt magára Jézus. Egyben különbözött, hogy benne nem volt bűn, és nem követett el soha bűnt. Egyébként minden másban azonosult velünk. Ő nem fölülről adott jó tanácsokat, hogy hogy kell kibírni nekünk, hanem mellénk állt. Ezért soha senkit ki nem oktatott, azokat is meg tudta érteni, akikkel nem értett egyet. És azt is elmondta, hogy miben nem értek veled egyet. De ez nem kioktatás volt, nem fejmosás volt, nem okos tanácsok átadása volt. Először lehajolt olyan mélyre, ahol egy ember volt. Vállalta őt úgy, ahogy volt. Aztán segített neki mássá lenni. Kicsoda ez a Jézus? Olyan valóságos ember, amilyen te vagy, meg én vagyok. És Jézus ezt a valóságos emberségét, amikor visszament a mennybe, nem levetette, mint színész előadás végén a már fölösleges jelmezt, hanem kiteljesítve és megdicsőítve az emberségét, most így mondom, Jézus magával vitte az örökké valóságba. Kicsoda ez a Jézus? Valóságos ember. És rögtön hozzáteszem a második feleletet, hogy kicsoda ez a Jézus? Miközben valóságos ember, ugyanakkor az örökké való Isten maga. És az ő valóságos emberléte minden gyarlóságán, gyengeségén át meg átragyogott, az ő örök istensége. Ez a kettősség döbbentette meg a tanítványokat is, hogy egyfelől fáradtan, elcsigázottan alszik a hajó végében, aztán fölkeltjük, és bár pont olyan, mint mi vagyunk, azt mondja a tengernek, hogy némulj el, és a tenger azonnal elcsöndesedik. Mert a valóságos ember minden gyengesége, törékenysége ellenére hordozta az örök Istent. Akinek mint kezes bárány csöndesedik a keze alá a tomboló természet. Jézus szólt, és így olvastam, lett nagy csendesség. Jézus személyének a titka, hogy egyfelől valóságos ember, másfelől örök Isten. Hogy ez abban a valakiben, akit úgy ismerünk, hogy a názáreti Jézus Krisztus, hogy van együtt? Hogy lehet, hogy valaki valóságos ember, és ugyanakkor örök Isten? Ez a kettő hogy van együtt? Ezt mi soha nem fogjuk megfejteni. Ami hitben világosan látó tudós eleink így mondták, hogy Jézusban ez a kettő, a valóságos embersége és az örök istensége úgy van együtt, hogy a kettő megkülönböztetendő, de egymástól elválaszthatatlan. Igen, Jézusban ott van a valóságos ember, és ott van az örök Isten. A kettőt nem lehet összekeverni, egyiket a másik kárára érvényesíteni, de elválasztani sem lehet. Jézus nem bizonyos emberi tulajdonságokkal felékesített félisten, meg nem is megistenült ember, hanem valóságos ember és örök Isten. Aki egyfelől, mint valóságos ember, ájultan alszik a fáradtságtól a hajó végében, aztán szavával, isteni hatalmával parancsol, és az elemek, a természet engedelmeskednek. Jézusnak ezt az emberségbe rejtett örök istenségét négy csodálatos, fantasztikus történettel szemlélteti a Márk evangéliuma. Ezt a négyet fogjuk végigolvasni a következő napokban. Ma kezdtük az elsőt, a tenger lecsendesítését. Ebben az látszik, hogy Jézus, mint örök Isten, ura a teremtett világnak. Holnap olvassuk a gadarai megszállott ördöngös meggyógyítását. Egy olyan ember volt ez a szerencsétlen gadarai ördöngös, akiben 6000 démoni lélek lakott. Kivetkőztették önmagából. Egy tomboló őrült volt, aki önmagát gyilkolta. Kövekkel hasogatta a testét. Nem tudták megfékezni. Ezért az emberért indul el Jézus át a tengeren, hogy démonok feletti hatalmával ezt a nyomorult embert megszabadíts és újra emberré tegye. A holnapi történet azt bizonyítja, hogy Jézus, mint Isten, úr a démon világ felett. Utána azt fogod olvasni, hogy meggyógyít egy 12 éve beteg asszonyt, aki sok orvostól sokat szenvedett, minden vagyonát magára költötte, és nem, hogy javult volna az állapota, hanem egyre rosszabbul lett. És akkor találkozik Jézussal, aki meggyógyítja. Mert Jézusnak hatalma van nem csak a természet felett, a démonvilág felett, hanem a betegségek felett is. És majd olvasod utána, hogy elmegy egy ember házához, ahol egy 12 éves leány meghalt. És Jézus megfogja a kezét, és azt mondja, kelj fel. És a halott, akit elsirattak már, feltámad. Jézus, mint Isten, Úr a teremtett világ felett. Úr a démon világ felett. Úr a betegségek felett. Úr a halál felett. Ma igénk azt bizonyítja, hogy aki alkotta e világ mindenséget, hiszen így olvassuk a Kolossé levélben, hogy Jézus által is teremtetett a világ mindenség. Aki alkotta annak idején a világ mindenséget, az ma is ura a világ mindenségnek. Az a Jézus, aki a teremtés hajnalán szólt, hogy a vizek gyűjjenek egy helyre, hogy kitessék a száraz, és az összegyűjtött vizeket elnevezte tengernek, óceánnak, a szárazat meg szárazföldnek, így biztosítva az élet lehetőségét, az a Jézus, aki ezt akkor ott a szavával megcselekedte, a dühöngő genezáreti tavat, a szelet egy szóval lecsendesíti. Jézus szavára a Teremtő, az Úr szavára engedelmeskedik a természet is. De ne kerüljük ki azt a kérdést, hogy lehet ilyen hatalma a szónak? Ez nem kitalált történet. Nem a tanítványok színezték ki, nagyították fel a történetet. Létezik ez, hogy valaki szól, és pusztán a szó ereje, a tomboló természetet, vagy éppen a démont, az ördögöt meghátrálásra kényszeríti. Hogy ezt valahogy bizonyítsam, kicsit közelebb hozzam, hadd használjam azt a logikai elvet, amit úgy mondanak, hogy a kisebbről a nagyobbra való következtetés elve. A kisebb a mi szavunk lesz, a nagyobb meg az ő szava. Gondold végig, hogy a te szavadnak is korlátozottan ugyan, de van hatalma hatása. Otthon békesség, nyugalom, harmónia van, és te hazaérsz, vagy hazaérek én, bármelyikünk, tele feszültséggel, indulattal, haraggal, és elég egy szó, egy mondat, ami ebből a feszültséggel telt, indulattal telt szívből jön, és az otthoni harmóniát, rendet, nyugalmat egy pillanat alatt tönkreteszi. Vagy elég egy vitriolos, olyan direkt bántani akaró gúnyos megjegyzés, és az egy embert éveken, vagy egy életen át elkísér, és tönkretetted az önbecsülését, kisebbrendű érzés, kisebbrendűségi érzés gúzsa köti meg, te már rég tovább mentél, a gúnyos megjegyzést el is felejtetted, de benne ott maradt a szabad hatása. De lehet a szóval jót is tenni. Egy igazi szeretetből, együttérzésből született szó tud vigasztalni, reményt adni. Nem olyan régen, már majdnem zárt az Interspár, amikor bementem még valamiért. Az egyik kasszánál ült egy hölgy, aki már nem is emberként, hanem inkább gépként dolgozott a fáradtság, csak tette egyik árut a másik után. Annyira fáradt volt, hogy az előttem sorban állónak jó estét helyett jó reggelt köszönt. És aki előttem fizetett, mielőtt ellépett onnan, igazi kedves szeretettel mondott egy mondatot, amit ennek a fáradt, robottá lett, gépszerű arcnak visszatért a mosolya. A kicsi, a te szavad tud pusztítani, és tud jót tenni. Akkor a nagy, az Isten szava, amely szó mögött ott van Isten mindenhatósága, hogy ne tudna teremteni, cselekedni, építeni. Jézus Krisztusnak, mint örök Istennek minden szava mögött ott van a mindenhatósága. Ezért, ha valamit ő kimond, az megvalósul. Kicsoda ő, az örök Isten, akinek a szava épít, szabadít, életeket megújít. Egyszer valaki elmondta, hogy számára azóta nem kérdés a teremtés történetnek az a mondata, hogy Isten a szavával világosságot teremtett, amióta itt bennem mondta, az Isten szava világosságot teremtett. Mikor egyszer egy Istentől való ige bennem fölragyogtatta a világosságot. És én megértettem, hogy az Isten engem szeret, megértettem, hogy a Golgotai kereszt, az nem egy jó szándékú ember tragédiája, hanem azt a keresztet Krisztus értem vállalta. és nekem azóta van bűnbocsánatom és örök életem, mióta Isten így bennem világosságot teremtett a szavával, mondta ez a valaki, azóta nem kétség számomra, hogy a teremtés történet első mondata is igaz. Legyen világosság, és lett világosság. Kicsoda ez a Jézus? Isten küldöttje. Ez a következő válasz. Jézus egész földi útja küldetés volt. Azért jött, hogy Isten országa jó hírét hirdesse, és Isten gyógyító, szabadító, életeket helyreállító erejét egy-egy emberhez Jézus elvigye. Említettem már, hogy Jézus azért kelt át a genezáreti tavon, mert a túlparton ott Gadarában várta őt egy démoni lelkektől megkötözött, nyomorult élet. És Jézus elindult, aztán a viharos tengeren át is megérkezett, hogy ezt az embert megszabadítsa. Vannak ilyen biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy az az oka ennek a nagy viharnak, ami Jézusra meg a tanítványokra lecsapott, hogy ott a túlparton azt az embert uralmuk alatt tartó démoni lelkek tudhatták, hogy érkezik hamarosan a szabadító, aki őket legyőzi. És ezek a démoni lelkek kavarták ezt a hatalmas vihart. El tudom hinni, hogy ez is ott lehetett az események mögött. Akkor Jézus is tudott erről, és mégis vállalta, mert küldetésben járt. Ment, hogy megmentse azt az embert. Egyébként a démonvilág nagyon jól tudja, hogy kicsoda Krisztus. És nagyon jól tudja, hogy Krisztusnak ma is hatalma van szabadítani, életeket megújítani. Ettől független a démonvilág, mert nem tehet mást, mert ez a lénye. Folyamatosan lázad és ellene szegül Krisztusnak. Tudja, hogy nem győzheti le. Mégis lázad, mégis ellene támad. Jézus küldetésben járt. Ennek a veszélyeit, támadásait, csapásait is vállalva ment mindig a küldetése útján. Anélkül, hogy bárkit el akarnék ijeszteni a Krisztus követés útjától, vagy attól, hogy elkezdjen az Isten ügyéért tenni, el kell mondanom, hogy a mindenkori Jézus követőkre is igaz, hogy aki küldetésben jár, aki szívügyévé teszi azt, hogy Isten országát akarom itt képviselni, aki szívügyévé teszi azt, hogy a gonosz erőit megpróbálom visszaszorítani magamban, körülöttem, másokban, aki elkezdi vinni az evangélium jó hírét, aki meg akar menteni életeket a haláltól, a kárhozattól, az számítson rá, hogy újra meg újra neki támad az ellenszél. A Krisztus követés, az Isten országa képviselet ebben a világban mindig ellenszélben történik. Mondhatom így is egy furcsa képpel, hogy aki odaszánja magát Isten ügye szolgálatára, az az oroszlán, az ordító oroszlán, az ördög bajszát rángatja. Vagy másképp mondom, az frontharcos. És aki legelő van, mindig azt kapja a legnagyobb pofonokat és sérüléseket. Jézus soha nem rejtette véka alatt, hogy aki őt szolgálja, az bizony próbatételekre is számítson. Az ellenerőkre is számítson, és meg ne riadjon az ellenerőktől. Le ne álljon. Jézus ment a küldetése útján. Soha nem lehetett megfélemlíteni, eltántorítani, megrettenteni. Az ördögnek két módszere van, hogy az Isten szolgáit elcsalogassa a küldetés útjáról. Az egyik, hogy ígérget nekik ezt, azt, amazt. E világi javakat, előbrejutást, olyan cafrangokat, pozíciókat, amiket Isten nem adna, ezeket fölcsillantja, és ha ráharap az Isten ember, és elmegy a küldetés útjáról, az ördögnek nyert ügye van. De ha ez nem jön be, akkor jön a megfélemlítés, a rettentés. Lehet, hogy tapasztaltad már, elkezdtél valakiért harcolni, hogy az élete megmeneküljön. Egyszer csak megsűrűsödtek körülötted a problémák. Egyszer csak azt érezted, hogy mindonnan támadnak. Hát persze. Mert a rabtartó, aki a te kiszemeltetet, akit szeretnél megmenteni, rabként tartja, az el akar téged rettenteni. Add fel! Ne akar te átérni Gadarába. Ne akar eljutni odáig, hogy megmented azt a másikat. Ha a csalogatás, az ígérgetés, az ajándékozás nem segít, akkor jön a rettentés. Jézus soha nem lehetett egyik módszerrel sem eltántorítani a küldetése útjáról. És tanuljuk meg azt is, hogy Isten követ ebben a világban megtámadható, de félreállíthatatlan és elpusztíthatatlan mindaddig, amíg a küldetését be nem tölti. Erre a legjobb példa Pál apostol. Egyszer az ellenségei kivitték egy városon kívül, és megkövezték. Kivégezték magyarul. És abban a hitben hagyták ott, hogy elintéztük Pál apostolt és az egész Pál ügyet, megszabadultunk tőle. Aztán odaálltak Pál köré a hívő testvérei, meg odaállt Pál mellé az Isten, és talpra állította. És Pál egy kivégzés, egy megkövezés után megy tovább. Nem csak testi ereje van tovább menni, van lelki is. Nem mondja azt, hogy Uram, ne haragudj, ha ettől nem mentettél meg, én, engem, aki ennyit tettem már az ügyedért, engedsz ide, hogy megkövezhessenek? Uram, ne haragudj, én akkor befejeztem. Nem, nem mond ilyet Pál. Szárnyaló lélekkel megy tovább, mert tudta, hogy küldetésben jár. Amíg egy hívő ember, egy hívő közösség, maga az egyház a küldetésében jár, vagyis Isten országát képviseli ezen a világon, menti a lelkeket, próbálja visszaszorítani az ördögi hatásokat. Amíg ebben vagyunk, addig megtámadhatók vagyunk, nagyon sok mindent meg lehet velünk tenni, de Isten védelmére, megtartó hatalmára számíthatunk. Amikor viszont elhagyjuk a küldetést, amiért vagyunk, amikor a magunk céljai lesznek a fontosabbak, a mi érvényesülésünk, akkor az Isten védelme megszűnik. Jeremiás korában már csak üzlet volt a jeruzsálemi templomi kultusz meg a hívő élet. Bevétel, színes forgatag, eljátszottuk a vallásos életet, közben mögötte a lényeg, a pénz, a haszon, az egyéni érvényesülés volt. És folyamatosan mondogatták, itt az Úr temploma, nem lehet bajunk. És akkor oda küldte az Isten Jeremiást, mondd meg nekik, ez a templom elpusztul. És a templom elpusztult. Aki ez az üzenet, az vegye magára. Aki már érti, az értse meg. Ha küldetésben járó ember vagy, egy célod lehet. Isten országa képviselet ebben a világban. Ha erre odaszánod magad, akkor minden más, ami neked kell, ami fontos, ami az életedhez szükséges, az Isten azt megadja. De vigyázz, Isten embereként, más célok felé, egyéni érvényesülés felé, a könnyebb út felé el ne menj. Mert akkor Isten védelme megszűnik. Amíg a küldetésben jársz, addig megtámadható, de elpusztíthatatlan vagy. Addig akármekkora vihar is tombol, az Isten megtart. És kicsoda ez a Jézus végül? Az az Isten, aki együtt érvényesíti a kegyelmes segítséget és a feddő, dorgáló szót. A kegyelmes segítség úgy nyilvánul meg a történetben, hogy elnémítja a tengert, a szelet, megvédi az övéit. A hajó, a tanítványok megmaradnak. De a kegyelmes segítség mellé Jézus elmondja a feddő szót is. Hogy van, hogy nincs hitetek? Magyarul, hogy létezik, hogy nagyobbnak látjátok és hiszitek a veszélyt, mint engem, az élő Istent? Hogy nincs hitetek? Hogy nem láttok túl az ellenerőkön, egész hozzám? Hogy nem látsz túl a bűn erején, hozzám, aki megszabadíthatlak? Miért adod magad oda a bűnnek, amikor adhatnád magad az én kezembe is, hogy szabad légy? Miért adod magad oda a keserűségnek, az engesztelhetetlenségnek, akkor adhatnád magad nekem is, aki megtanítalak szeretni az ellenségedet is? Ne engedd, hogy a halál iszonyatos hatalma elkeserítsen végképp. Nézd rám, aki feltámadtam és élek, aki azt mondom ma neked, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Hiszed-e ezt? Hogy van, hogy nincs hitünk? Hogy látjuk nagyobbnak az éppen minket elérő veszélyt Jézusnál? A feddő szó sem marad el. És megint azt mondom, aki ez az üzenet, az vegye magára. Ha elfogyott a hited, ha már csak bajt, problémát, bűnt, nyomorúságot, vereséget látsz, akkor kérj bocsánatot, Uram, ne haragudj, hogy mindezt nagyobbnak látom nálad. Add nekem, Uram, újra a hitet. Add, hogy téged lássalak nagynak, egyedül nagynak. A kegyelmes segítség, a megtartatás és a feddő szó együtt jön Jézustól. A feddő szó célja az, hogy a hitetlenség félelmétől eljussunk az Isten félelemig. Amikor a hitünk elfogy, amikor a bajt, a veszedelmet, a bűnt, a nehézséget nagyobbnak látjuk, mint Jézust, ez a hitetlenség, akkor ezzel mindig együtt jár a félelem is. Így volt a tanítványoknál is, így van nálunk is. A hitetlenség félelmétől most el akar vezetni Jézus az Isten félelemig. Az Isten félelem az a csodálatos állapot, amikor a mi véges lelkünk megérez valamit a végtelenből. Amikor megtapasztaljuk, hogy itt van Isten köztünk. Amikor átélem azt, hogy nem a vihar, nem a betegség, nem a bűn, nem az ördög, nem a gonosz emberek kezében vagyok. Mindezeken túl az átszögezett kéz tart engem. Ez az Isten félelem állapota. A hitetlenségből születő félelem gúzsba köt, kétségbe ejt. az Isten félelem, amikor megtapasztalom az Istent, felszabadít. Reménykedővé tesz, megerősít. Kicsoda ez a Jézus, aki kegyelmes Istened, és el akar vezetni ma a hitetlenség félelmétől az Isten félelemig. És ennek az Isten félelemnek lehet csodálatos vallomása, imádság az, amit végül majd így éneklünk. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Így legyen. Amen. Dicsőítünk Jézus Krisztus, hogy örökkévaló istenségedet megőrizve, a menny csodálatos világát odahagyva, valóságos emberré lettél, mellénk álltál, sors közösséget vállaltál velünk. És így, mint valóságos, igazi ember és örök Isten lettél megváltónk ott a Golgotai kereszten, vagy életünk Ura, aki tudsz a viharokról is, aki megengeded az életünkben a nyomorúságot is, nem azért, hogy elvesszünk, nem azért, hogy mélyebb önismeretre jussunk, és hozzád meneküljünk, hogy a hitetlenség félelmét felváltsa az Isten félelem boldog bizonyossága. Az én Uram, Krisztusom, a világ egyetlen hatalma, és én lehetek az ő gyermeke, az ő követe ebben a világban. Urunk, segíts, hogy sokfajta célunk, törekvésünk, tervünk, és különböző körülmények folytán reánk erőltetett feladatok között soha ne veszítsük szem elől a küldetésünket, hogy téged képviseljünk ebben a világban. Áldj meg így bennünket, Urunk, a mindennapokban, munkálkodásunk közepette. Urunk, imádkozunk hozzád az induló tanévért. Áld meg a diákokat és a pedagógusokat egyaránt. A pedagógusoknak adj türelmet, bölcsességet, szeretetet tanítani és nevelni. Segíts, hogy a diákok pedig el ne játsszák az adott időt, hogy értelmesen használják fel a pillanatot, hogy tőled kapott talentumaikat kibontakoztathassák. És imádkozunk, Urunk, egyházi oktatási intézményeinkért, legfőbb küldetésüket hadd töltsék be, hogy hitelesen reád mutatnak az odajáró diákok előtt. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, adj nékik gyógyulást. Segítsd meg azokat, akik betegeket ápolnak. Vigasztald meg a gyászolókat. A hitükben meggyengülteket erősítsd meg. Áld meg, Urunk, életünket, otthonainkat, szeretteinket, gyülekezetünk közösségét, és fölemeljük könyörgő szavunkat népünkért, határokon belül és azokon túl. Adj, Urunk, ennek a népnek igaz hozzád fordulást, hitre jutást, ébredést, hogy legyen jövendőnk. Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, egyéb kiadványok mellett a Reformátusok lapja mai legfrissebb számát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, amelyeket a nyári menetrend szerint tartunk. Szeretettel hívunk és várunk ezekre is mindenkit. Köszönettel jelentem a gyülekezet felé, hogy az elmúlt vasárnapi kérésre, hogy egy kárpátai csetfalvai leány gyógyszerére gyűjtsünk, erre 160 ezer forintot adakoztunk össze az elmúlt vasárnap, úgyhogy a többi gyülekezet adományával együtt is ez a, ha jól tudom, 18 éves leány a nagyon fontos és nagyon drága, mondhatom így, életmentő gyógyszerét meg tudta venni, meg tudták neki venni. Köszönjük mindenkinek a segítségét, Isten áldja meg a jó szívű, jókedvű adakozókat. És örömmel jelentem azt is, hogy ugye a körlevélben és a szószéki hirdetésekben meghirdetett adakozásra, ugye a belülről teljesen felújított gyülekezeti házunk kívülről is méltóképpen nézzen ki a belsőhöz. Erre gyűjtést hirdettünk, és erre eddig több mint 600 ezer forint érkezett. Hálásan köszönjük ezt a nagyon komoly adományt. Ugyanakkor az előzetes számítások szerint még kb. 400 ezer forint szükséges ahhoz, hogy a teljes épületet kívülről rendbe tudjuk hozni. Aki még vagy nem vett részt ebben az adakozásban, vagy tud segíteni továbbiakkal is, kérjük és előre is köszönjük. Szeretnénk ugyanis szeptember legvégén vagy október legelején elkezdeni ennek az épületnek a kívülről való rendbetételét. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten búcsúztak el hozzátartozói Magyari István testvérünktől, aki 71 esztendőt élhetett, illetve Varga György testvérünktől, aki 74 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalást a hátramaradó gyászolóknak. Jézus Krisztus szavaival vigasztalunk bennőtöket, ő mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és élni fog örökké. Isten adjon vigasztalást, és áldja meg szívetekben szerettetek emlékét. Végül jegyes párokat hirdetek. Temesvári Gergely református vallású konfirmált testvérünk jegyzette Kálmán Hajnalka, római katolikus vallású hajadont. Házasságkötésük megáldása itt a templomunkban lesz, szeptember 13-án, szombaton, 16:30. És hirdetem, hogy a gyülekezet ifjúságunk, sok évig tagja volt Mátyási Koppány testvérünk. Ő jegyzette Bán Ágnes református hajadont, az ő esküvőjük Diós Jenő lesz az ottani református templomban, szintén szeptember 13-án 15:30. Most Isten tiszteletünk végén nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt a 294. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük, Jézus menedéken, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.